153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem itt a stúdióban nagy megtiszteltetés, Gyenizse László, a II. Rákóczi Ferenc középiskolának mezőgazdasági tanára, illetve igazgatóhelyettese. Köszöntelek, Laci, nagy szeretettel.
Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Tőzsgyökeres tekóssal ülök itt szemben, akinek szíve lelke mai napig tulajdonképpen ott van, és ezt az iskolát segíti. Itt rengeteg gyönyörű emléket hoztál itt, hogy készültünk a riportra, és egy teljes A4-es lapot teleírtál dátumokkal. Mondjunk néhányat, Laci.
Hát végül is a technikumba 1965-be kerültem, és egészen 1972-ig középiskola és a főiskola elvégzése után az állami gazdaságba kezdtem el dolgozni. Az állami gazdaságban 7 évet dolgoztam, majd dolgoztam 1 évet a kisbizottságon, akkor épült Balatonakali. 7 évet dolgoztam a mezőgazdasági termelőszövetkezetbe Kunfehértón, majd 1986-ba kerültem be a Tekóba, és egész 2011-ig ott dolgoztam, tehát az 25 év volt. Hozzászámoljuk azt, hogy a 25 évhez még a 7 év diákév, majd óraadóként még 7 évet ott dolgoztam, tehát összességében ez már 39 esztendő, amit a Tekóba töltöttem el.
Ez fantasztikus, tehát gyakorlatilag mind a fiatal életed szépségeit, mind az érett férfi, majd a még bölcsebb férfi éveidet ott töltötted. Hát én azt gondolom, hogy ezek a legnagyobb kincsei minden iskolának. Na de ne rohanjunk előre, Laci, hol születtél? Kezdjük a gyermekkoroddal, testvérekkel, családdal.
Kiskolason születtem, 1951-ben. Testvérem nem volt, egyedül voltam. Az egyik szülői ág a Mózer família, akik Bácsalmás és Füzespusztán gazdálkodtak. Nagyon jó minőségű földeken és nagyon jó eredménnyel. Kitüntetett gazdálkodó volt nagyapám is.
Azért ez nagy büszkeség.
Igen.
Hihetetlen. Tudom, hogy beszéltünk róla, meg a szemed is bekötésedett.
Igen, visszanézve ezeket a dolgokat, ugye az ember örömmel tölti el, hogy okleveles gazdák voltak. Apai ágon a Gyenizse família, az pedig ugye szállítmányozással, valamikor lovaskocsival, fuvarozással foglalkoztak, innen pedig az emberekkel való kapcsolat, a kapcsolatteremtés, a szállítás, logisztika, ami ugye a mai világban nagyon fontossá vált, akkor is fontos volt, de ma is.
Hát ez csodálatos. Azért az őseinkre annyira jó így emlékezni, és akkor szokták mondani, hogy a vér nem válik vízzé, hiszen mind a két területet használtad az életedben, és használod, hiszen ugye mezőgazdasági ismereteket tanítasz, és azt a vonalat vitted igazgatóhelyettesként is, illetve hát ugye a logisztika is bőven benne van, ahogy mondtad, ahogy erről beszéltünk.
Igen.
Milyen nevelést kaptál otthon? Mennyire vontak téged be az ősök ezekbe a feladatokba? Tehát, hogy valóban ez a vér nem válik vízzé, ezt te tanultad-e tőlük?
Igen. Nagyanyámnak volt 1 hektár szöllő, gyümölcsöse. Itt megtanultam végül is a gyümölcstermesztést, a szöllőtermesztést, valamint a zöldségtermesztést. Otthon mindig volt a lovakon kívül más állatfaj is, tehát sertéstartás, tehát innen az állatok szeretete. És mindig volt feladatom a gyerekkoromban, és innen indult az a dolog el, hogy mi legyek, ha nagy leszek. És akkor a közelünkben volt a technikum, itt többször volt olyan kiállítás, amikor általános iskolásokat elvittek oda bennünket, és akkor így kerültem én a technikum közelébe.
Azt áruld el nekünk, nekem ez annyira tetszik, és valahol ma hiányzik is, hogy hány évesen fogtak be téged először, és mennyire komoly feladatokat vittél úgy fiatalként, gyerekként?
Hát én úgy emlékszem, hogy már 10 éves korom előtt feladataim voltak, tehát a Nagy Tó mellett laktunk a Kertész utcába, akkor az egy igen kiterjedt tó volt, és így baromfitartás mellett kacsa is volt, amik szeretettel kimentek, és nem beszélve arról, hogy mi gyerekek, abba a tóba többször meg is fürödtünk, tehát így volt indítatása. Igen. És nagyon sokat jártunk oda ki, a gyerekek focizni, és meg nem beszélve arról, hogy így mindig volt feladat, az állatok ellátása, ráfigyelése, és innen indult el az a dolog, hogy az ember megszerette azt a munkát, amit a szülei is csináltak, mert látta az eredményét, hogy mit tudott megtermelni, és azt hogyan tudta a család hasznosítani.
Ezek annyira fantasztikus dolgok. Ugye említetted, hogy a anyai ágon a nagyszülők díjnyertes állat tenyésztéssel foglalkoztak, ők mivel foglalkoztak?
Hát a nagyapám sertés tartással, szarvasmarha tartással, juh tartással, baromfi tartással foglalkoztak, és nem beszél arról, hogy ezeknek az állatoknak a takarmányát is megtermelték, tehát akár a kukoricát, a búzát és a szénát saját maguknak megtermelték, betakarították.
Milyen értékeket kaptál a szülőkt? Ugye egyrészt már beszéltél, tehát maga az, hogy a munkát megtanulni, számomra néhány hónapja vált ez világossá, ugye? Én már városi lány, hiába az őseim voltak a mezőgazdaságban, hogy milyen fantasztikus mennyiségű tudást jelent az, hogy kell egy állatot gondozni, a takarmányát, a növénytermesztés, azt mi el se tudjuk képzelni, 5 érettségi se fedné le azt a tudást, de milyen emellett a nagy tudás mellett, milyen értékeket kaptál a szülőktől, nagyszülőktől?
Egyrészt maga, ahogy mondottam, a földszeretet, a pontosságot és a szavahihetőséget. Tehát ezt a mai napig mondom, hogy bármilyen papíron le lehet írni akármit, de az ember szavahihetőségét nem ronthatja el. Ez az életem során is többször így volt a vállalkozói körökkel tartott kapcsolatot, hogy valakinek én valamit megígértem, az biztos, hogy úgy volt, tehát az nem felejtődött el. Tehát amit jó apám is meg tudott tenni, hogy fejbe tartott az, hogy kinek milyen fuvart vállalt fel, és azt mindig úgy mondták, hogy a Laci bácsi az biztosan, hogy teljesíti. És ez magamra is igaz lett, hogy amit én megígérek, annak úgy kell lenni.
Csodálatos értékek. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Jenizse Lászlóval beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai életút riportunkat, partnerem Jenizse László. Az iskoláidat ugye mondtad, hogy a technikumba kezdted, de utána hol folytatódtak a tanulmányaid, vagy az életed?
Hát a középiskola elvégzése után akkor még a Tekóba felsőfok volt, majd a Budapesti Kertészeti Egyetem főiskolai karában folytatódott az oktatás. Itt végeztem 1972-ben. Hát utána szokták mondani, hogy élethosszíglanuló tanulás. Ugye 36 évesen kerültem be a Tekóba, akkor döntötték el, hogy a tanári pályát jó volna ugye megcélozni, ne csak szakoktató legyek. Akkor Gödöllőn elvégeztem, akkor voltam 40 éves a mérnök tanárét. Majd ugye igazgatóhelyettesként ugye a közoktatás vezetőjét, azt pedig már 50 éves koromban végeztem el. Erre szokták mondani, hogy élethosszígvaló tanulásnak aktív részese voltam.
Lehet, hogy azért van, hogy ennyire friss vagy szellemileg, és külsőre is, ugye itt beszélgettünk, nevettünk a riportra készülve, hogy most itt a karantén helyzet esetén simán bármelyik korosztályba, még a 65 év alattiban simán beleférsz, és senki nem tesz fel kérdést. A TSZ-ben is dolgoztál, illetve a gazdaságban. Mit csináltál ott, Laci?
Az állami gazdaságban gyakornokként kezdtem, majd egy hónap után kineveztek telepvezetőnek, szarvasmarha hízlalásra, borjúneveléssel és hízlalással kezdtem, majd beindult a húsmarha program, és Amerikából akkor hoztak be 600 darab Herefordot, és ezt kaptam én meg Tajón 400 darabot, 400 hektár legelőt telepítettem, kerítettem be, de és ennek a tenyésztésével foglalkoztam ott az állami gazdaságba. Ez 7 évet vett igénybe, tehát szokták mondani, 7 évenként meg kell újulni az embernek. Hát ugye akkor ott egy kicsit a fiatalságot is összefogtam, mert fiatal munkaerők voltak ott a tanyavilágban, ott egy kis tevékenységgel is foglalkoztam, innen lett az az ötlet a járási kizottság, hogy beszerveztek engem a szervezőtitkárnak, és akkor épült vagy bővült Balatonakali, és a fiatalokat sikerült megszólítanom, és akkor több alkalommal mentünk, és építettük meg akkor a konyhát, a pincét, a sportpályát, illemhelyeket akkor lett bővítve. Ez egy évig tartott, és akkor én úgy döntöttem, hogy nagyon szép feladat volt, de elcsaltak a termelőszövetkezetbe, ahol szintén nagy feladat volt Kunfehérton. Hát a megszerzett tapasztalataimat sikerült ott kamatoztatni. Hát addig a buzatermesztésben olyan 3-3,5 tonna termést tudtak produkálni. Én egy új fajtával, egy kis megfelelő műtrágyázással elértem 5 tonna termés átlagot. Volt olyan területem, ahol 7 tonna volt egy bizonyos területen. Akkor utána ugye ott baromfi volt a fő profil, ott kukoricát is kellett termelni. Kukoricából is van 5-6 tonna körül volt, sikerült 7 és 8 tonna körüli termés átlagot elérni, és volt olyan területem, 200 hektárral 99 mázsa, tehát 9,9 tonna termet hektáronként, amit annak idején ugye rekordnak számított, mert ez a 80-as években volt.
Hát le vagyok nyűgözve. Azt gondolom, hogy az ősök egészen biztos, hogy büszkék voltak rád.
Igen. Ugyanitt még nagyon jellemző volt, hogy a termelőszövetkezetben minden évben volt egy zárszámadás, és oda birka pörkölt kellett. Kevés volt a birka, csak egy 200 darab birka volt, és akkor felfuttattuk ezt 1200 anyabirkára. Ahogy megvolt a megfelelő zöld terület, a tó környéke, megvoltak a melléktermékek, hát ez egy nagyon szép feladat volt. Na most innen történt meg az a dolog, hogy a volt igazgató Lukács János megtaláltott engem a termelőszövetkezetbe, és mondotta, hogy hát volna egy szép feladat. Az áruforgalmazó technikus képzésnek a gyakorlati vezetőjeként, hogy bemennék-e a volt iskolámba.
És mit éreztél? És mit mondtál?
Hát először ugye nagy feladat, de hát ugye sokat foglalkoztam emberekkel, és mondtam, hogy akkor megmérettetem magamat, és akkor sikerült.
Csodálatos. Azért ilyen fantasztikus eredményeket, amiket itt felsoroltál, ahhoz nagyon komoly kompetenciák kellenek. Akkor te nagyon komolyan értesz az emberekhez, nem csak a mezőgazdasághoz, meg az állatokhoz, hanem az emberekhez, kapcsolatépítéshez, és nagyon kreatívnak is tűnsz. Hogyan jellemeznéd magad? Mik az erősségeid, Laci?
Hát a maga az empátia, beleérzés, és ugye szoktam mondani, hogy na emberek, fogjuk meg, azt csinálják, vagy pedig azt mondom, hogy na emberek, fogjuk meg és csináljuk. Tehát sok esetben volt az, hogy jó érzés volt az egyszerű traktorosnak, hogyha valami elromlott, és akkor nagyon gyorsan oda mentem, és akkor próbáltam neki segíteni, és akkor mindjárt lehetett tovább dolgozni, és ez...
Tekintély is megvolt.
Igen, igen. Maga az a dolog, hogy nem féltem a munkától, és ugye az emberek is látták, hogy a betyárját neki, a főnök meg tudja ezt csinálni.
Igen, az nagyon imponáló.
Igen.
De azért nagyon komoly szervezőkészséggel mindez megspékelve, azt gondolom.
Igen, hát sikerült.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, hamarosan beszélgetünk tovább Dienizse Lászlóval.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai rendkívül gyönyörű riportunkat, mondhatom. Dienizse Lászlóval beszélgettünk tovább, életútriportban vagyunk, és itt a szünetben is olyasmiről beszélgettünk, aminek egy részét megosztjuk a hallgatókkal. Ugye említetted, hogy dolgoztál 7 évet Kiskunhalason a termelőszövetkezetben, majd Kunfehérton, majd utána Lukács János meghívására Tekóban folytattad, és mindenütt rendkívül gyönyörű eredményeket produkáltál. Díjak társultak ehhez egyébként?
Igen. Az állami gazdaságban kiváló dolgozó lettem. Édesanyám is ott dolgozott, ő is kiváló dolgozó lett. A nagybátyám dolgozott, az is kiváló dolgozó lett, tehát az egész família. Az állami gazdaság után a termelőszövetkezetben, akkor úgy hívták, hogy a TOT, a Termelőszövetkezet Országos Tanácsának a kitüntetettje lettem a kiváló eredmények alapján. Majd a Tekóban a Rákóczi díj tulajdonosa lehettem, majd a város közoktatásáért díjat is megkaphattam a városi elismerésként, amit tettem az iskola és a város érdekében.
Gyönyörű életpálya, tehát teljesen logikusak ezek a díjak, de hogy nyilván ezek úgymond díjak, de hogy miért is csinálja az ember, és hogy mi gyönyörűség van benne. Ugye itt arról beszélgettünk, hogy az én őseim is parasztok, gazdálkodók voltak, és hogy mekkora tudás, milyen széles spektrumú tudás, és mesélted, hogy műtöttél együtt az állatorvossal, hiszen itt a mindenféle területen otthon kell lenni, ha valaki mesél nekünk erről. Nagyon szép ez a műtét története.
Állami gazdaságban, ugye a Hereford tartással kapcsolatosan nagyon sokszor az volt, hogy nagy boci volt a tehénbe, és nem bírta meg ellen, és ezért császármetszéssel kellett világra hozni, és dr. Gasztonyi György volt az állatorvos, és neki segítkeztem én több alkalommal, és ugye ezt szoktam mondani, hogy ha az ember át tudja élni azt, hogy egy állaton segített, és az állat valamilyen szinten meglátja az embert, meg mindent és szól hozzá, és az avval a tekintettel, vagy pedig az, hogy közelít az ember felé, meg tudja köszönni ezt a tevékenységet.
Azért a díjak mellett azt gondolom, ez legalább akkora öröm és elismerés tud lenni.
Igen. Hát a másik ilyen elismerés, amikor a diákok meglátják az embert, és mindenféleképpen szót akarnak a tanárral váltani, hogyan is sikerült az életük. Ez nagyon jó dolog, erre szoktam mondani, hogy én még nem találkoztam olyan diák, aki elfordította volna a fejét, ha meglátott engem, hanem inkább szótba szeredett volna velem elegyedni. Nagyon sok találkozóra meghívnak, és hát jó érzés az embernek, hogy a diákok valamire vitték az életbe, és valamit sikerült átadni. Erre volt egy nagyon jó mondás, hogy tanár egy küszöb, amit ha a diák meglép, és egy felső fokra tud lépni, akkor már elértünk egy eredményt.
Laci, annyira gyönyörű a te életutad. Ugye először elkezdted a mezőgazdaságban saját magad, megvalósítottál, eredményeket értél el, majd utána elkezdtél tanítani, és hogy tulajdonképpen ezt a tudást másoknak is megtanítottad. Tehát gyakorlatilag ez az életrendje, egy jó és gazdag életnek ez a rendje. Mesélj az iskolai évekről, a tanításról. Tehát amikor elkezdtél tanítani, ugye most azt mondtad el, hogy mennyire eredményes tulajdonképpen, mert nyilván, ha a diákok hálásak, akkor eredményes. Hogyan ment a tanítás, a tanítási évek?
Hát úgy kezdődött, hogy először szakoktatóként gyakorlatot kezdtem el oktatni, majd a gyakorlati képzések mellett megfelelő mezőgazdasági ismeret órákat is kezdtem el tanítani, és készítettük fel a gyerekeket magára a gyakorlati vizsgára, az érettségire, illetve több országos versenyre neveztük a diákokat, és itt az áruforgalmi képzésben azt lehet mondani, minden évben első-második helyet sikerült a diákoknak elhozni, ami azt jelentette, hogy ha tovább akar tanulni, akkor mindenféleképp pluszpontokat tudott szerezni. És ez egy nagyon jó dolog volt, mert az áruforgalmi képzésben a 30 év alatt, nem tudom most megszámolni, hogy hirtelen hány diák is jutott így többletpontokhoz, de ennek nagyon örültem jó magam, meg az iskola a hírnevét is tudták örökbíteni.
Mikor lettél igazgató helyettes?
1999-ben, akkor ment Lukács János nyugdíjba, akkor lett Klein Imre igazgató, és az igazgató úr mellett lettem én igazgató helyett, gyakorlati oktatás vezető, igazgató helyettesi státuszban.
Micsoda páros. Azt gondolom, hogy ez fantasztikus egy ilyen páros egy intézménynek. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Gyenizse Lászlóval beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai életút riportunkat, partnerem Gyenizse László. Nagyon sok újítást csináltál, amíg a TS-ben dolgoztál, és tudom, hogy nagyon sok újítás és nagyon sok új kezdeményezés kötődik a nevedhez, illetve a csapatodhoz. Mesélj erről.
Hát a termelőszövetkezetben, hogy a buza és a kukorica termesztést sikerült csúcsra felhozni, és ez nagyon jó inspiráció volt arra, hogy más ágazatban is az ember kipróbálja magát. És akkor ehhez jött, hogy jó termések voltak, sok melléktermék volt akkor itt a jó ágazatnak a fejlesztése. Majd ugye ennek az eredménye tükrében ugye szokták mondani, hogy az ember próbálja ki más területen is magát. Hát így jött utána a tekó, és így jött az a dolog, hogy a tekóban is a kapcsolatteremtés, és ugye akkor indult a szakképzésnek a megújulása, a világbanki program, ebbe a kollégámmal, Anda Péterrel a pályázatoknak a megírása, végrehajtása, alkalmazása, ez is egy új feladat volt. Az iskola iskolának az egész addigi képzési struktúrája egy kicsit megváltozott. Megmaradt az árforgalmazó rész, a mezőgazdasági gépészképzés, hogy abban maradt, jött az informatika, jött hozzá a közgazdaságtan, tehát kellett formálni az iskolát teljes egészében, és ebben mi akkor partnerek voltunk. Fel kellett újítani az iskolát, hogyan lehet felújítani az iskolát. Hát ugye egyrészt pályázati forrásból, másrészt a szakképzési alapnak a gyűjtésével, és az kimagasló eredményt értünk el. Én több mint 300 olyan vállalkozóval sikerült kapcsolatot teremteni, akik nem máshova, hanem a Tekóba adták ezt a vállalkozás számára 1%-os szakképzési hozzájárulást.
Ez azért fantasztikusan más, vagy hogy mondjam, tehát merőben más. Ezek szerint könnyen megy neked a váltás, hiszen például ugye a mezőgazdaságban konkrétan szervezni termelés növekedést, az azért más, mint mondjuk pályázatokat írni, épületfelújításban gondolkodni. Könnyen ment a váltás?
Hát viszonylag igen, mert ugye itt is emberekkel kellett foglalkozni. A másik dolog pedig az, hogy látta az ember az eredményét, mert egy épület rész, hogyha fel lett újítva, akkor annak egyrészt szoktam mondani, hogy egy berendezési tárgy, ha megújul, ahhoz már a diák is másképp fog hozzá nyúlni, tehát nem fog rongálni, és meg tudja becsülni azt az értéket. És ugye ez kihatott arra is, hogy a környezetünk más legyen. Más jellegű diákok is jöttek be a képzésbe. Tehát amikor én azt mondom, hogy mi 4, körüli átlaggal iskoláztunk be, az országos mezőgazdasági iskolákban mondtak, hogy mit beszélsz te? Hát mondom, egy iskola imázsát úgy lehet megteremteni, hogyha az iskola szépen néz ki, jó szakmát kínál, és utána azok a tanulók meg tudják állni a helyüket az életbe, illetve tovább tudnak tanulni. És ez inspirálta az egész vezérkart abba az időszakba. És így indult el maga az a dolog, hogy ahogy most kinéz az iskola.
Hát ez fantasztikus, hogy ennek a történetnek aktív részese voltál, azért gondolom, hogy ez nagy büszkeség, vagy nagyon
igen.
Jó érzés.
Igen.
Nagy közösségi ember is voltál, illetve voltatok, mondhatni, hiszen itt egy gyönyörűségesen szép könyvet néztünk, mielőtt a riportba csaptunk, amit 2011-ben kaptál, amikor úgy mondjuk díjba mentél, de persze azért nem hagytad abba a tanítást, ezt meg kell jegyezzük. És abban rengeteg vacsora, kirándulás, közösségi esemény képe volt, erről mesél nekünk. Gondolom, mint igazgató helyettes, ez feladatotok is volt.
Igen, hát ugye egyrészt a tantestület, hogy jól érezze magát, ahhoz egy-egy összejövetelt kellett a tantestületet, az eredmények tükrében meg kellett dicsérni, meg kellett jutalmazni. Na most ezek a jutalmazások, ugye, hogyha együtt érez a tantestület, akkor ott jó közösség alakul ki. Tehát ezt a közösséget kellett nekünk úgymond fenntartani, azzal is, hogy ha valamilyen, mint a nívódíjat is elért az iskola, hogy akkor ebből a úgymond juttatásból nem pénzt varázsoltunk, hanem varázsoltunk egy olaszországi, egy franciaországi tanulmányutat, vagy pedig ugye elmentünk a környező országokba is, tehát ugyanúgy voltunk Magyar Kanizsán, vagy Szlovákiába, Ausztriába többször voltunk, kint nem csak a tantestülettel, hanem diákokkal is, ilyen cserekapcsolatokat hoztunk létre. És maga az a dolog, hogy az iskolát népszerűsítsük, tehát én eldöntöttem, hogy nem csak a megyébe kell pályaválasztási kiállítást csinálni, hanem a Tekóba is, és ezt több éven keresztül sikerült megvalósítani. Halasi vállalkozókat ugye megkerestük egyrészt, hogy támogassák az iskolát, és akkor létrehoztunk számukra egy kiállítási lehetőséget több éven keresztül, de nem csak a mezőgazdasági jellegű kiállított anyagok voltak, hanem akár volt benne kerékpár, vagy kazán, vagy minden olyan dolog, ami a környező vállalkozások megszerették volna mutatni magukat, és akkor itt volt az első ilyen dolog, hogy egy volt tekós diák mondta nekem, Bakacsi Géza, Isten nyugasztalja, hogy Laci, jó volna itt csinálni egy mezőgazdasági kiállítást. És mondom, hogy hát miért ne? Te is benne vagy? Benne. Akkor szervezzük meg. És akkor én ezt megszerveztem. Ugyanígy volt, hogy elindult a közgázképzésen a tanirodai foglalkozás, akkor tanirodai kiállítás. Több iskola eljött erre a kiállításra, és ugye mindenki valamilyen dologgal megmutatta kapta magát, hogy ott a diákok mivel foglalkoznak, és ugye akkor ennek szintén volt egy ilyen országos jellegű, utána a következő alkalommal már Békés Csabára mentünk mi is el, mert ott is volt egy ilyen, vagy Budapesten is volt ugyanilyen kiállítás.
Mennyi kezdeményezés, mennyi ötlet, hiába ez a kreativitás, ha valaki szereti azt, amit csinál, és szereti az embereket, akkor az csodákat képes létrehozni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Jenizsa Lászlóval beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életút riportot Jenizsa Lászlóval. Halason születtél, elképesztően csodálatos dolgokat vittél véghez, építetted, szépítetted mindig azt a munkahelyet, ahol voltál. Ugye ebbe a Tekó hatalmas falat volt, és van. De hogy még nem ért véget annak a sok-sok dolognak a sora, amit újításként elkezdtél, és véghez vittél itt a városban, illetve az országban. Folytassuk.
Hát ott kezdődött, hogy a rendszerváltáskor nagyon sok embernek nem volt meg a megfelelő iskola végzettsége. Tekóba is elkezdődött ilyen felnőtt képzés, hát 1989-től egészen 2019-ig nagyon aktívan részt vettem a felnőtt képzésbe. Ez részben a Tekóban, részben pedig a környező településeken, részben közmunkaprogram, és így eljutottam egészen Csengele, Harkökötöny, Tázlár, Kiskörös és Kiskuhalason voltak ilyen tanfolyamok. Ezek szintén a tudás átadása, a gyakorlati fogások átadása, akik ugye fiatalok voltak, vagy középkorúak, és nem tudták a kertművelés alapfogásait elsajátítani, nem volt róluk fogalma, ez sikerült ebbe a dologba. Valamint 7 éve elindult Magyarország legszebb konyha kertjei, egy ilyen pályázat, verseny, amiben itt a halasiak is csatlakoztak, jó magam is azóta zsűri tagja vagyok, és a saját kertemet is be kell mutatni ebbe a dologba. És ugye itt a zsűrizés mellett ugye nagyon sokszor van az, hogy megláttunk valami jó dolgot, vagy valamit kevésbé jó dolgot, akkor tanácsot adunk, hogy jövőre mire kell odaügyelni, hogy mit termesztjenek. És akkor ennek van még egy nagyon szép csúcspontja a születi napokon, a Szatmári Kertbarát körnek van egy kiállítása, ahol a legszebb konyhakertjeinek az értékelése történik, és ugye ott megtermett javaknak a bemutatása, a kiállítása. Jó magam is valamikor 15-20 féle növényfélével meg tudok jelenni ezen a kiállításon, és hát ugye ezek azok a dolgok, amik úgymond éltetik az embert, és erre szoktam én mondani, hogy az élet az egy ajándék, és ezzel az ajándékkal bírni kell, és akkor Márainak van egy nagyon jó mondása a legvégén, hogy ezért az ajándékén a földig hajolok, és így köszönöm meg. Valamint egy másik nagyon fontos, amit én találtam ki, hogy én kimegyek a földemre, de ez a föld, ez az ima földem, mert ugye ezen én nagyon sokszor gyomlálok és térdelek, és ezért én ezt úgy mondtam, hogy az ima föld, és annak meg kell adni a tiszteletet. Szintén nagyon fontos dolog, hogy itt a városban is több helyen sikerült kialakítani a parkokban olyan dolgot, amit volt tekósok, csináltunk, tehát amikor megépült a gomba, annak a környékének a parkosítása. Vagy amikor a Széchenyi lakótelep megépült, annak a platánsornak az ültetését a tekósok végezték el. Ültettünk, amikor 100 éves volt az iskola, 100 csemetét a sportpályára, csak megépült a füvespálya, és sajnos a fákat akkor ott ki kellett szedni. Valamint ültettem a Tekóba egy Jenizse erdőt, a fölüljáró mellett egy akászos és fenyő. Valamint 100 éves volt az iskola, elkészült az iskola történetét, és ott dolgozók és tanulók névsorát jellemző egy évkönyv, amit úgy lehet mondani, hogy letettem a voksomat ezért az iskoláért, a városért, hogy megörökítettük az utókor számára Anda Péter fényképeivel és illusztrációval ezt a könyvet.
Igen, ezt a könyvet meg is nézhettem az elején, és csodálatos. Tehát, hogy azért most már ez a nagyon-nagyon sokadik feladat, típus, amit a tarsolyodban tartasz, vagy amit használsz, hogy még egy ilyenfajta emléktörténetet is összeállítottál. Így a riport vége felé nagyon sok füzeted, emléked van, szebbnél szebbek, jobbnál jobbak, amiket be is hoztál. Mesélj nekünk egyet.
sok idézetet gyűjtöttem össze, és valami nagyon megfogott még a pályám közepetáján, de ez így a vége felé is nagyon igaz. Az élet olyan, mint egy malomkő, vagy leőröl, vagy kicsiszol. Azon múlik, milyen anyagból van az ember.
Hogyan telnek, Laci, ma a napjaid? Mert hogy gyönyörűen le vagy barnulva, minimum 10-15 évet letagadhatsz a korodból, és biztos vagyok benne, hogy aktív vagy.
Igen, és erre van szintén egy idézet, amikor nyugdíjba vonultam, a kollégák ezt írták föl itt nekem, egy idézet Viktor Hugótól: nincs nagyobb veszedelem, mint abba hagyni a munkát, leszokik róla az ember, leszokni róla könnyű, de újra megszokni nehéz. Én nem szoktam le róla, a mai napig tevékenykedem, és egyrészt segítek a családomnak, másrészt megtermelem azokat a javakat, amit itt a négy család részére szükségeltetik, tehát legyen az a burgonya, a szőlő, a zöldségféle, hát most az idén kevesebb gyümölcsféle lesz, de azért cseresznye meg megy, meg szilva az itt valamennyit le tudunk szedni, és így úgy mond, hogy abból élünk, amit kapunk, de ami még egy nagyon fontos dolog, hogy mit tudunk adni másoknak, és én ebből szintén kiveszem a részemet, hogy inkább adok, mint várjam azt, hogy kapjak valamit.
Csodálatos ez az egész, az ima földeden, ahol a földnek és a teremtőnek megadva a tiszteletet gazolod a növényeket, közel 100 fa van. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog. És hát nem ejtettünk szót, de most te beszéltél arról, hogy egy családnak termelsz, hogy téged mindebben a fantasztikus szép életútban csodálatos család segít.
Igen, várjuk a 6. lány unokámat. 3 család van, 2 lányom és 1 nevelt fiam, és most jelen pillanatban 5, de várjuk a 6. leány unokát. Hát megfelelő segítséggel és odaadással próbálunk rajtuk is segíteni, meg ők is bizalommal vannak a nagyszülők iránt. Jó érzés ez, hogy az ember még tud adni, és hogy tervez az ember. A szüleim egész életen munkával töltötték, apukám 91 évesen ment el, anyukám 90 évesen, remélem, hogy nekem is van még egy 20-30 évem hátra.
Lesz így legyen. Nagyon köszönöm, hogy megosztottad mindezt velünk, és hát mit mondhatnék így a végén, azt kívánom, hogy ilyen rendkívül jó kedvben, erőben, egészségben, szellemileg, testileg termékenyen tud leélni ezt a még 20-30 évet.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattak.
Köszönöm, hogy itt voltál. Jenizse Lászlóval beszélgettünk, ha lemaradtak a beszélgetés életút riport elejéről, feltétlenül hallgassák meg az ismétléseket, vagy hangalbumunkban keressék meg a riportot. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.